Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön is, az ige szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg így fennállva énekel is Isten tiszteletünket. A 345. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. 345. dicséretünk így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol e földi határon. Ha te nem jössz, bánhatomhoz biztató szóval, italom könnyű a kenyerem, keserű sóhaj. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vitkeim miatt. Ó, ne büntesd, Urham, azt, kit megtört a bánat, szálljon rá irgalmadból béke bocsánat.
Leülve folytassuk tovább éneklésünket, megvalva, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. A 230. dicséretünk kezdődik így, melyet énekeljünk valamennyi versével.
Békességet keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet.
Így a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy ez szól hozzánk.
Mózes 4. könyve 21. részének 4-től 9. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet úgy, hogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor oda ment a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: készíts egy mérges kígyót, és tűzz föl egy póznára. Mindenki, akit megmar a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt.
Amen. Gyertek, válaszoljunk imádságban fennállva. Urunk, csodálunk téged, hogy bár a seregek ura vagy, mégis az alázatossal és a megtört szívűvel is együtt lakó, szerető atya. Hogy bár titkok istene vagy, mégis kijelentetted nekünk, ami az életünket, ami a kegyességünket jelentheti. Mégis kedvezel nekünk, ezt mondod lépten nyomon a te igédben. És Urunk, köszönjük neked leginkább azt, hogy meg is mutattad, hogy kedvezel nekünk, és ezt halálosan komolyan gondolod. Urunk, segíts téged komolyan venni ma. Segíts mély, nehéz, mégis felszabadító dolgokról úgy beszélni, örök életről, kegyelemről, a kereszt botrányáról, hogy az hathatós legyen. Kérünk, hogy lelked szóljon hozzánk személyesen ma is, és könyörülj rajtunk Jézus Krisztus nevében. Szabadíts meg, újíts meg, eleveníts meg, szűj újjá minket. Kinek, mire van szüksége ma. Amen. Isten igéjét János evangéliumának 3. fejezetéből olvasom, a 9. verstől a 16. versig tartó szakaszt. Most azt kérném, hogy fennállva hallgassátok Isten igéjét nyitott szívvel, figyelmesen. Így szól Isten igéje. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! Nikodémussal együtt már hallhattunk az újjászületés szükségességéről és hogyanjáról. Ma arra a kérdésre, hogy hogyan történhet meg mindez, Jézus az újjászületés alapját tárja elénk. Már elmondta azt, azok kedvéért is idézzük fel, akik esetleg nem voltak itt eddig velünk, már elmondta, hogy felülről és újjá kell születni annak, aki látni akarja, be akar menni Isten országába. Most pedig ennek a körülményeiről, a hátteréről beszél. Arról, hogy mi alapján lehetséges az újjászületés? Honnan tudhatom, hogy Istenhez tartozom és a mennyországba kerülök-e? Ha esetleg te is azt válaszolod ezekre a kérdésekre, hogy hát nem tudom. Azt igazán senki se tudhatja, vagy éppen az, hogy majd a jó Isten eldönti, és majd oda átválik el, akkor figyelmedbe ajánlom Jézus ezen mondatait. Tudni kell, látni kell, tapasztalni kell. Jézus azt mondja, hogy ezt nem lehet megkerülni. Szembe állítja Nikodémus nem tudását, azzal, hogy ő ellenben, amit látott, amit hallott, amit megtapasztalt, azt tudja mondani. És tudod, vannak olyan emberek, Krisztus követői, hiszem, hogy én is az vagyok, meg hiszem, hogy vannak itt közöttetek nagyon sokan már, akik nem pökhendiségből, nem önteltségből mondjuk azt, hogy mi a mennybe jutunk, nem önhittség az, hogy biztos a mennybe jutunk, hanem egy olyan tudás és ismeret, olyan bizalmi és szeretett kapcsolat köztünk és az Isten között, amit az Isten mindenki elé tár, és mindenkinek ajánl. És azt mondja, válaszd az életet. Amikor életről és halálról van szó, amikor elmúlásról van szó, mert általában olyankor jön elő nagyon erősen ez a kérdés, amikor mi betegszünk meg nagyon, amikor mi vagyunk szenvedések között, vagy amikor szerettünktől kell búcsúznunk. Ugye most a héten voltak itt olyanok ebben a templomban, akik búcsúztak szerettüktől. És olyankor felteszi az ember az élet nagy kérdéseit. Van-e tovább? A Biblia azt mondja, hogy van a biológiai életen tovább és túl. És hogyha van, akkor mi vár rám oda át? Erről is beszél a Biblia. Sőt, arról is, hogy hogy lehet a jobbik részt választani, és hogy lehet a mennyországba kerülni, és nem a kárhozatra. Tehát, hogyha bizonytalan vagy és kételkedsz, az egy teljesen valós érzés, az egy teljesen jogos érzés egyfelől, más pedig milyen jó, hogy itt vagy, mint ahogy Nikodémusnak is milyen jó volt, hogy feltehette a kérdéseit. Akármilyen, ha kötözködő, ha kételkedő volt, de feltehette Jézusnak a maga kis kérdéseit. És Jézus türelmesen, kegyelmesen megválaszolta a kérdéseit, és hiszem, hogy te is most azért vagy itt, hogy halld, amit az Úr Jézus mond a te örök életedről, és hogy hogy nyerheted meg azt. Először is azt mondja az Úr Jézus, hogy a Bibliában megtalálható az újjászületés alapja. Olvassuk azt, hogy hogyan lehet újjászületni, hogy miért lehet újjászületni, hogy ki által lehet újjászületni. Arra alapozom ezt a kijelentésemet, hogy azt mondja Jézus, emlékeztek? Most olvastam fel Nikodémusnak, amikor az megkérdezi tőle, hogy akkor hogyan lehetséges ez, az újjászületés? Az, hogy megváltozzon az ember, hogy megváltozzon az ember jogállása az Isten előtt, és hogy az Isten ne elítélje az embert, hanem szeretetébe vonja, hanem oltalmazza, hanem kiteljesítse a rossz helyett, amit él az ember, átélje azt, hogy az Isten mennyi jót készített neki. És így megforduljon, ahogy múlt alkalommal mondtuk, megváltozzon a teljes élete, a teljes iránya az életének. És Jézus erre azt mondja Nikodémusnak, hogy te Izrael tanítója vagy. A Szent Írás tudója. Te tanítod a Szent Írásra a népet, és te nem tudod. Csodálkozó kérdésével egyértelművé teszi, hogy Isten igéje tanulmányozása révén tudnia kellene a választ a kérdéseire. Ez azért megdöbbentő, mert amikor Jézus ezeket a szavakat mondja Nikodémusnak, vagy amire utal, az még csak nem is az evangéliumok, és nem is az új szövetség, hanem az akkori Biblia, mutatom, ez a rész, ez a vaskos rész, az Ószövetség. Erre utal az Úr Jézus, és már abból is látni lehet, hogy az ember életének nagyon nagy szüksége van, és azt a szükséget, ahogy az egyik alkalommal mondtuk, azt az Isten alakú űrt, az csak Isten tudja betölteni. A konfirmandusoknak ezt úgy rajzoltuk le, úgy írtuk le, hogy az Ószövetségben már ki van rakva majdnem az egész puzzle, de hiányzik egy fontos elem, a befejező elem, ami teljessé teszi a képet, ami igazán kibontakoztatja, és ami érthetővé teszi az egészet, hogy ez egy nagy egész, és annak valaki a középpontjában áll, és szépen körül van lőve, körül van rajzolva egy hiány. Az Ószövetségben így találkozunk sokszor Jézus alakjával, hogy az Isten küldeni fog majd egy szabadítót, aki megoldás lesz az életedre, aki megváltoztatja az életet, aki felülírja az ösztönös gondolataidat, érzéseidet, azokat, félreértés ne essék, az Isten nem személytelenné tesz, hanem pont, hogy ki akar bontakoztatni, tehát azokat, amik terhelnek téged, amik lehúznak lelkileg, csak azokat veszi el, azokat a gondolatokat. Ami pedig az ő képe lenne, az pedig pont, hogy erősíteni fogja. Az pedig pont, hogy jó irányba, jó mederbe tereli majd. És az Ószövetségben úgy látják az Istent, úgy mutatkozik be lépten nyomon az Isten, mint szabadító Úr, mint szerető Isten, mint örökké való Atya, szemben azzal, ahogy az emberek elképzelik. Egy büntető, egy igazságos, egy szentséges, akit nem lehet megközelíteni. Félre ne értsétek, ilyen is az Isten, ezt elmondja. De a másik oldalát, azt akkoriban egyáltalán nem ismerték. A népek között, a zsidó körülvevő népek isteneinek mindig áldozni kellett. Azokat mindig etetni kellett. Azokat itatni kellett. Azokat le kellett nyűgözni. Azokat nem lehetett megközelíteni. És mégis azt akarták az emberek, hogy végtelenül olyanok legyenek az istenek, mint amilyenek ők. Nem csodálatos? Mindig, az ókorban is már azt képzelte el az ember, hogy olyan jó lenne, hogyha az Istenek ugyanúgy belebuknának a dolgokba. Olyan jó lenne, hogyha nekik is lennének emberi érzéseik. Mert ott él az emberben az az űr. Ott él az emberben az a hiány. Nekem egy olyan Isten kellene, aki megért, aki tud mit kezdeni az én ember létemmel. Annak minden hiányával, szenvedésével, elszakítottságával. De ezt nem tudták úgy kitalálni, hogy ne legyen összemosva a mi rossz természetünkkel. Ezért megcsalják egymást, ezért gyilkolnak, ezért kegyetlenkednek, ezért kiszámíthatatlanok, ezért haragvóak, büszkék, sértődékenyek. És gondoljátok bele, egyedül a Biblia Istene az, a már az Ószövetségben is, aki mind a mellett, hogy szent és tökéletes, azt mondja, hogy kiválasztom magamnak a legkisebbet, a leggyengébbet, a legelesettebbet, és vele vagyok, azért, mert így döntöttem. Egyedül ő az, aki azt mondja, hogy bár ott a mennydörgés, ott a tűz, mégis halk és szelíd hangon, lássátok meg, hogy közel engedek valakit magamhoz, aki képvisel titeket, mégis adok nektek szövetséget, bevonlak titeket abba, hogy mik az én terveim veletek, hogy hogy működhetne az életetek, és amikor ezeket látjátok léptennyomon, hogy nem tudjátok betartani nélkülem, akkor átélhetitek azt, hogy ártatlan vért adok a tiétekért. Annyira becseslek és fontosnak tartalak titeket, annyira különlegesek vagytok nekem, hogy egy ártatlan vért az Ószövetségben ugye bárányt vagy bikát, a szegényeknek galambot, a legszegényebbnek ugye lisztet, de valamit áldozzatok, és az nem azért, hogy engem jól tartsatok, hanem hogy átéljétek azt, hogy rendezve van a velem való kapcsolat. Hogy nem kell bűntudattal közelíteni, hanem utána csapunk egy kerti partit. Bocsánat a kifejezésért. Hanem utána oda jöhettek hozzám, és együtt vacsorázunk. Terítsetek nekem is. Ott van a pap, ő képvisel engem. Nincs még egy ilyen Isten. Azt mondja a Zsoltáros, a hívő ember, hogy azért tisztelnek téged, téged az egyik az örök Istent, mert nálad van a bocsánat. Mert te vagy az, aki a lelkünket feloldozod, felszabadítod. És testvérek, ez mind-mind benne van az Ószövetségben. Úgy, ahogy a proféták is, akik azt mondják, hogy majd eljön az isteni küldött, aki megígért, aki rendezni fogja az Isten-ember kapcsolatot egyszer és mindenkorra. Eljön az, aki betölti azt a nagy űrt, ami most csak körvonalazódik bennünk. Szóval, testvéreim, ebből az üzenet az most az, hogy te is olvasd az igét bátran. Nyisd ki napról napra, ne csak itt hallgasd, ha lehet. Az nagyon jó, hogy itt hallgatod. Ha más nem, akkor itt hallgasd. Hétről hétre. Ez egy fix pont. Ez nagyon jó. De hál' Istennek olyan korban élünk már, amikor te is megvásárolhatod, kinyithatod, és olvashatod. Tégy fel kérdéseket az igéhez. Hogyha magadban vagy, akkor egyrészt ott van az internet, és nagyon sokat lehet utána olvasni, hogy mi miért van úgy megírva akár. De ajánlom neked a kereszthivatkozásokat. Itt vannak általában a lapnak az alján, vagy aki Károli Bibliát olvas, ugye benne is vannak a szövegben. Ige helyek. És hogyha kikeresed ezeket, azzal az egyik ige sokszor megmagyarázza a másikat. Itt is így van. Összefügg minden. Gondoljatok bele, több száz év alatt, meg több ezer év alatt íródott a Biblia, és az a csoda, hogy valahogy mégis egységes. Valahogy ebben mégis megegyezik mindenki, mindentől függetlenül, hogy Istenre szorulunk, és ő szabadít is minket. Szóval tegyél fel kérdéseket magadban a Szentírásnak, és keresd meg a lelkipásztort, vagy egy lelki gondozó testvért, egy hitben előtted járó testvért, vagy keresd meg a bibliakör vezetőjét, és tedd fel neki akár a kérdéseidet. Nem vagy csak magadra utalva és magadra hagyva. Valaki kérdezte, hogy miért jó gyülekezetbe járni. Hát például ezért. És akkor itt eszembe jutnak a bibliaóráink mostanában. És gondolkodj a válaszokon. Volt egy, a mondás úgy tartja, hogy volt egy ateista újságíró, aki azt mondta, hogy oknyomozó riportot fog készíteni, és felkutat minden szakértőt, elkezdi olvasni a Bibliát, és ő már pedig leleplezi, hogy amit Jézusról írnak, tudom, hogy eddig az Ószövetségről beszéltem, most beszéljünk egy kicsit az evangéliumokról is. Az evangéliumok alapján, hogy az lehetetlen, és az téves. Elkezdett kutatni, elkezdett utána járni, lelki emberekkel beszélgetni, aztán utána elkezdte olvasni, vagy meg közbe is a Szentírást, történetről történetre haladt, és a végére eljutott oda, hogy hitre jutott, nem érte el a célt. Arra jutott, hogy Jézus több, mint ember. És úgy tartják, hogy megírta a máig egyik leghíresebb keresztény regényt, a Quo Vadist, hová mégy. Ugye ez azt jelenti. Hova mégy? A keresztények üldözésének korából leírja azt, hogy hogyan tesznek hitvallást emberek akkor, amikor üldözik őket. Bárcsak te is meglátnád, hogy az Úr Jézus több, mint egy ember, több, mint egy vallási tanító, több, mint egy filozófus, több, mint egy jó ember, egy jó tétlélek, hogyha meglátnád, hogy ő az életed ura és szabadítója. Mert másodszor ezt mondja Jézus, az újjászületés az miatta, általa benne lehetséges. Királyi többesben beszél, hogyha figyeltétek. Mi, amikor bizonyságot teszünk. De ezt lehet úgy is értelmezni, hogy ugye Jézus Istenként, fiúként képviseli az atyát, és a Szent Lelket is egyben, azaz egy igaz és örök Istent. Ő nem csak ember, de azért szállt le, azért született meg emberként, ugye ahogy mondja is, aki leszállt, hogy amit látott, amit tud, azt ossza meg velünk, hogy beszéljen a mennyei dolgokról, a földieken túl. Tehát neki nem az a célja, hogy te jó vezesd az életedet itt a földön, akármilyen sokan hiszik ezt és akarják ezt mondani, de ez egy hozadéka, az is tény. Neki az első rangú feladata és célja és küldetése, amit ő mindig látott, az az, hogy ebben a szenvedésektől, bűnöktől terhelt életben rágyere, mert csak itt tudsz rájönni, hogy van kapu nyitva a mennybe, és azon be tudsz menni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy felemeltetett. Az ember fia felemeltetett. Ennek is kettős jelentése van. Egyrészt az, hogy felemelték a kereszttel. Ő már tudja azt, hogy mi fog vele történni. De tudja a későbbi eseményeket is, hogy nem csak felemelik a keresztre, hanem ő felemeltetik, felmegy majd, felvitetik majd a mennybe. És őt nem gyászolni kell, meg nem sajnálni. Mert ő feltámadt, él és uralkodik a lelkével. Ha ismertük is testben, már nem testben ismerjük, hanem lélekben. Tehát az Úr Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy ő Isten fia, és igenis rajta áll, miatta lehetséges az újjászületés. Egy olyan összekötő kapocs Isten és az ember között, aki egyszerre ember és Isten. Aki úgy függött ott a keresztfán, ahogy egy ének mondja, gondoljunk bele, ő föld és ég között volt. És mint egy híd összeköti a földet a mennyel. Végre újra van összeköttetés. Mi következik ebből? Mert úgy hiszem, hogy már inkább azt várjátok. Elmondom. Ha csak magadban, vagy általában bármely emberben keresed a lelked, az életed teljes megújulását, előbb-utóbb csalódni fogsz. Miért? Azért, mert az elvárások, a megfelelési kényszer, a kisebbségi érzéseid, a szégyened, a félelmeid azért kerekednek előbb vagy utóbb föléd, mert akármennyire is nehéz bevallanunk ezt mindannyiunknak, úgy lettünk kitalálva, hogy Istennel működjünk együtt. Hogy rábízzuk magunkat, és hogy mi ne tudjunk a rosszról, hanem ami rossz, azt ő hordozza helyettünk. Ez az édenkerti állapot. Amikor van rossz, van Isten nélküliség, de attól az Isten véd engem. Én pedig ráutaltan élvezem azt, hogy élhetek az ő szeretetéből. Hogy enyém minden java, hogy magamévá tette az Isten saját magát. Ez következik ebből. Harmadszor az újjászületés feltétele teljesült Jézus halálra adásában. És arányaiban most ezzel fogunk a legtöbbet foglalkozni. Az újjászületés feltétele teljesült Jézus halálra adásában. A jól ismert ige, amit kitettünk a közösségi oldalunkra is, ha valaki látta, az így szól, mert úgy szerette Isten a világot. Itt a mert szó is már jelentőséggel bír. Mert azt jelenti, hogy ez az alapja, ez az oka az Istenhez tartozásnak, az ígéreteknek, a kapott áldásoknak. Nem a te tetted, nem amit te elérhetsz valaha is az Istennél, amit kiimádkozhatsz, amit kiadakozhatsz, nem is tudom még mit mondjak, de amit, bármit, amivel gondolod, hogy befolyásolhatod az Istent. Mondjuk a jó tetteid, amikor néha valamit úgy érzed, hogy sikerült jól tenned. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az Isten húzza a strigulákat ott fenn a mennyben. Hogy most egy jót tettél, most egy rosszat. Állj, az egy rosszat, azt ki kell javítani. Nem. Az Isten életkönyvét vezet, és abban vagy be vagy írva, vagy nem. Az Isten nem a bűneidet tartja csak számon, hanem leginkább azt, hogy nélküle éled-e az életed, vagy vele éled-e az életed. Nem azt szerint mond bűnösnek, mert szerintem, akik itt vagytok, a legtöbben makulátlan életet éltek, ebben megegyezünk valószínűleg. Köztiszteletben álló emberek vagytok, szeretett emberek vagytok. Az Isten nem azért mond bűnösnek, mert olyan elvadult, elfajult emberek lennénk, hanem azért mond mindenkit bűnösnek, mert a bűn az, hogy egyszerűen nem érdekel minket az Isten. Vagy hogy maximum szimpátiáig jutunk az Istenig, és nem pedig közösségben vagyunk vele. Nem pedig ismerjük őt. Ráismerünk, de nem ismerjük meg. Egy bizonyos tisztes távolságból nem merünk hozzá közelebb lépni. Az Isten azt mondja, hogy ha viszont szeretsz engem, hogyha elfogadod, hogy én beírlak az életkönyvébe, akkor hidd azt, hogy ez úgy is van. Azért, mert én tettem meg ezt. Mert úgy szerette Isten a világot, itt a világ a teremtett világot jelenti, tehát nem a bűnöket szereti Isten, hanem azokat az embereket, akiket terhelnek a bűneik. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. És ez az adta, ez nem olyan egyszerű, mint hogy valakinek ajándékba adsz valamit, hanem itt szó szerint arról van szó, hogy a halálba adta. Hogy feláldozta Isten a fiát. Azért, hogy neked szabad utad legyen hozzá. Előttem van az a történet, amikor egy apa lehetetlen helyzetbe került. Ő kezelte a váltót, és látta azt, hogy amikor a vonat jött, hogy rossz az a hely, az a pálya, ami halad, és a szakadékba fog zuhanni a vonat, egy meg nem épített sínben. Szemben azzal az úttal, ami mennie kellett volna, és ami a célállomásra vitt volna. És látta azt is, hogy a fia pont ott játszik a váltó környékén, és be van szorulva oda, hogyha ő vált, és helyes pályára irányítja az utasokat, és a vonattal együtt, akkor nem a fiát választja. És nem a fia fog élni. Nehéz szívvel, de úgy döntött, hogy odaadja, na ez az az odaadás, amiről itt szó van az igében, az egyetlen egyét, a szeretetjét. Odaadja azért, hogy átváltsa azt a bizonyos váltót. Hogy lehessen mennünk, hogy lehessen szabad utunk, lehessen csak egy imádságnyi távolságra tőled az Isten. Lehessen szabad utad az atyához. Miért kellett odaadnia a fiát? Azért, mert a bűnnek büntetése van. Tudjátok, az elmúlt napokban szerintem nagyon sokan összemostak sok mindennel, és így az Istenről is nem egyszer hallottam, hogy hát ha igazságos az Isten, hogy engedheti mindezt? Most csak annyit hadd mondjak el, itt az ige hirdetésen belül, hogy Isten utálja a bűnt. Jobban, mint ahogy te utálod. Isten igazsága nem állhatja a bűnt. Ezért mondja, hogy bűnös ember nem mehet be Isten országába. Ezt még talán értjük is, és fel is fogjuk. Tudjátok, az, amit én viszont nem foghatok fel, hogy Isten a fiát adta oda, értem, bűnös emberért, és én bár követtem el bűnöket, meg követek el bűnöket, mégis ott leszek a mennyországban. Tudjátok, hogy miért tudom ezt olyan biztosan, és miért mondom nektek is, hogy ti is tudhatjátok, akárhogy terhel a lelkiismereted, akár milyen múltbeni bűnök terhelnek téged, akár mi az, ami lehúzza a szívedet és az életedet, ami keserűséget okoz, tudhatod te is, hogy a mennyországba kerülsz meggyőződésesen, azért, mert elmondhatod jobban, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára majd az én porom felett megáll. És majd én is feltámadok. És majd én is örök életre jutok. Miért? Azért, mert testvérünk olvasta is a képet, amit az Úr Jézus itt idéz. Amikor az Isten ellenes lázadásban, bűnben a nép olyanokat mond, ami bánható, akkor az Isten megbünteti őket, a bűnnek büntetése van. Mérges kígyók támadnak rájuk, és halálra marják az embereket. De Mózes közben jár az emberekért, egy ember az emberekért, az Istennél, és Isten azt mondja, hogy adok megoldást. A bűnnek van büntetése, de a következményt most elveszem. Most nem fogtok meghalni. Készíts egy póznát, arra egy részkígyót, a büntetést ábrázolódjon ki ott. És aki feltekint arra a kígyóra, az nem hal meg. Azt mondod emberi ésszel, és akkor itt jön be az Istennek a csodája, ugye a felülről születés, az újjászületés megmagyarázhatatlan volt. Azt mondod, hogy hát miért ennek, mi értelme van? Az a lényege, hogy nem az értelmét kell keresni, hanem szót kell fogadni kivételesen, hanem meg kell bízni, hanem hinni kell. Akkor is, hogyha butaságnak tűnik. Csak nézz fel, és élni fogsz. Miért? Hát inkább kezdjünk el keresni gyógymódot. Hát inkább kezdjünk el keresni orvost. Igen, azt is teheted, csak közben belehalsz. Hidd el, hogy csak nézz fel, és élni fogsz. Nem, hát azért valamit fizetni kell, azért valamit tenni kell. Nem. Nézz fel, és élni fogsz. Azt jelenti felnézni és élni. Ennek az analógiáját használja Jézus is. Aki feltekint a keresztre, azt mondja, aki hisz abban, hogy Isten szeretetéből az egyszülött fiát küldte örök halálra, pokorra helyette, mert ott Jézus nem csak meghalt, hanem átkos, istentelen, Isten nélküli halállal halt meg. Azért kiállt fel úgy, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nem ismerős ez a mondat? Kedves szenvedők, kedves gyászolók, nem ismerős ez a mondat? Kedves adósságot nyögők, meg kedves betegek, hányszor mondod, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért nem szeretsz? Nincs igazad. Mert lehet, hogy úgy érzed, de az Isten a fiát nem szerette ott. A fiát tagadta meg, hogy téged ne kelljen. Azért, hogy ha hiszed, ha nem, ő a szeretetébe vonjon be téged. Hogy ő megbocsássa a bűneidet, hogy rendezze a veled való kapcsolatát, hogy felé fordulhass. Elfogadni a bizonyságtételt. Ugye Jézus ezt is olyan fájdalmasan mondja, hogy de ti nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Mert lehet ilyet is tenni. Mert lehet nem hinni. Lehet a magunk erejéből boldogulni. De Isten azt mondja, hogy az igazságom az, hogy ott a kereszten szembesülj a tetteid súlyával. Hogy annak van súlya. Hogy ott meghalás van a bűnben. A kegyelmem pedig az, hogy szembesülj azzal, hogy a végső következményeket én vállalom helyetted. Megoldom. Felélted azt, amit tőlem kaptál, én meg visszaadom neked. Csak gyere és ismerd el, hogy ez kell neked. Csak gyere és ismerd el, hogy eddig ez nem kellett neked. Csak mondd el, akár abban a csendes imádságban, ami majd most következik, hogy eddig mit tettél, ami terhelt. És végre oszd meg a súlyt, végre rakd rám annak a terhét, aminek nem tudsz megfelelni, amiből nem tudsz feloldódni. Végre hidd el, hogy feloldozlak, hogy elengedtem, hogy megengedtem, hogy felszabadítalak. És élj úgy, hogy tudod, hogy miattad, érted és helyetted, veled cserélve a fiam kapta a legrosszabbjaidat, amit el se tudsz képzelni azokat a rosszakat, és te pedig azokat a jókat kaphatod miatta, veled cserélve, amiket szintén nem tudsz elképzelni, hanem amiket látni kell, amit tapasztalni kell, amit élni kell. A vigasztalását, az erejét, a könyörületét, a napról napra továbbvivését. Azt kívánom nektek, testvéreim, mindannyiunknak, hogy fogadjuk el csak ilyen egyszerűen, hogy csak ennyi az Isten vérzett helyettünk. Fogadjuk el, hogy ő feltámadott, ma is élő, a lelkében itt levő úrként mondja, hogy azért nem jött még vissza, hogy ez lehessen neked, hogy ez felragyogjon neked, hogy ezt megértsd, és azt mondd, hogy akkor én is a mennybe jutok. Köszönöm. Tehát halld meg az igéjét, amikor azt mondja, hogy megváltottalak. Amen. Ugye a helyünkön maradva csendesedjünk el, és most fordítsuk meg, és most csendben kiki a maga imádságát mondja el az Istennek először. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, olyan nehéz elfogadni. Sokkal könnyebb és biztonságosabbnak tartjuk a kifizetésedet, de azt nem tudjuk magunktól elérni. Bocsáss meg a próbálkozásainkat, és azt, hogy mindig-mindig ahelyett, hogy hallgatnánk rád, inkább megyünk a magunk feje után, és lelki falakba ütközünk. Köszönjük, hogy te kitárt karral vársz minket. Köszönjük, hogy te utat készítettél magadhoz, puszta jóságból. Azért, mert szeretsz minket, örökké való szeretettel. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk engedni. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk megújulni ebben. Hogy igen, Úr Jézus Krisztus, rád van szükségem. És kérünk, Úr Jézus, hogy hadd beszéljen arról az életünk, hogy téged nem kifizetni kell, hanem az adósságainkat te rendezted magaddal. És lehet felszabadultan, viszont szeretve követni. Kérünk azért a nyíltságért, hogy te atyánk vagy azok számára, akik elvesztettek egy édesanyát, egy nagymamát, egy dédnagymamát, egy kedves rokont, barátot. Kérünk azok számára vigasztalásért, akik átélik azt, hogy milyen a hiány. Kérünk téged, hogy téged ne kelljen hiányolniuk. Kérünk téged, hogy hadd találkozzanak veled újra és újra, és hadd ismerjenek meg téged úgy, mint a fájdalmaikban velük együttérzőt. Urunk, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy hadd tudjunk életünk minden körülményében rád tekinteni, és hittel elfogadni azt, hogy te szeretsz minket, akkor is, amikor nehéz. A te dicsőségedre, nevedért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 466. dicséretet az első versével, bárcsak tudnánk szívből énekelni újjászületést, megújulást, így fogadni rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem a Golgotán. 466. dicséretünk első versét énekeljük.
Tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotán. Halt könyörgésemet, és vett el
Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Himnuszunkat énekeljük. Amen.